Ennek a szombatnak neve Sabbatékev, és a heti szakasz kezdetének az első mondatában van ez a szó. Mózes 5. könyvének, a 7. fejezetének a 12. versét olvasom, onnét kezdem. Ha pedig engedelmeskedtek a végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat, az Úr, a te Istened megtartja néked a szövetséget és az irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak, és szeretni fog téged, és megáll téged, és megsokasít téged, és megáldja te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét, gamonádat, mustodat, olajodat, teheneid fajzását, és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdött. Megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Már is első probléma az, amikor ezt a heti szakaszt előveszem, hogy a sebet ékev egészen másképp van fordítva, sajnos még a zsidó bibliákban is, és a keresztény bibliákban is, Károly fordításában is. Az ékev szó itt ebben a fordításban elő se kerül. Teljesen más jelentés. Tudva levőleg, az ékev szó egészen más jelentése van, mint következmény. Ennek a fordításoknak igazából én érzületem szerint látható, hogy beszűrődése van a pogányságból. Ha én teszek valamit, akkor Isten válaszol és jutalmaz. Ha én, annak van következménye. Túlságosan sok benne az én, és ezért kellett utána néznem, hogy hogy van ez, hogy én nekem Isten követése, az egy üzleti viszony, hogy én megcsinálom, amit ő mondott, akkor ő jutalmaz, vagy más egyáltalán Isten követése. Miről beszél Isten, amikor a törvény betartását adja a nép elé? És amikor az ékev szót elővesszük, akkor igazából észrevehetjük, hogy nem tudtak mit kezdeni a fordítók ezzel a szóval. Igazából kényelmesebb volt egy lájtós, egy szinte hellenista pogány módon való lefordítása, modern lefordítása, mint az eredetinek a közlése. Az ékev szónak rokon szavai is vannak, és természetesen, mint a héberbe, minden szónak a gyöke az ige, és az ige ugyanaz a szó, ami Jákobnál van, az akáv szó, ami visszatartani, illetve csalni, ez a jelentése. Természetesen Jákobot ezért nevezték el csalónak, pedig ő csak visszatartotta iker testvérét a sarkánál fogva. És itt jön egy izgalmas dolog, amikor az ákév szó, mint következő szó ebből a gyökből és az ékevnek a rokona, annyit jelent, hogy sarok, lábnyom, lépés, ennyit jelent sarok. Jákobnál ott van a visszatartás, ott van a sarok a nevében, hiszen a héberben a magánhangzókat nem írjuk ki, és ezért érdemes még nézni, hogy mi is valóban a Bibliában leírt, amit jól írtak le ráadásul a zsidó bibliákban, csak rosszul fordítottak, ékeft is menon, ha a sarkatokon jártok. No, itt van ez az igazi mondás, hogy mi az, hogy sarkon járni. Istennek ez a szava ebben a részben, ha sarkatokon jártok, akkor következnek be ezek, amiket itt olvastam a bibliai versekbe, sarkon járni. És könnyű most számomra arról beszélni, mi az, hogy sarkon járni, hiszen még a magyar nyelvben is benne van, hogy állj a sarkadra, feltehetően innét is származik, oly sok minden származik a zsidó bibliából és a zsidó gondolkodásból. Állj a sarkadra, de igazán ezzel nem találkoztam még, hogy járj a sarkadon. És ma el kellett gondolkodnom, hogy a sarkadon jársz, akkor mi történik. Annak mi a következménye, és itt van az ékev tismeon, és az akév a saroknak, és az akev a következménynek az összessége. Mi a következménye annak, hogyha a sarkadon jársz? De végül is kezdjük el. A sarkon állni az annyit jelent, hogy egyenesnek lenni. Mert aki a sarkán áll, egyenes a gerince. Aki a talpán jár, az mozgásban van, lendületben van. És Istennek az ígérete ebben a pillanatban az első üzenettel már is bővül, hogyha a sarkadon állsz, ha egyenes vagy, ha van gerinced, de mikor van az, amikor az ember elgörbül és nem jár egyenesen? Ha a lábújhegyen fölfele megy, A törtető ember sose egyenes gerincű, a fölfelé menő ember sose egyenes gerincű. Nem a sarkán áll és jár, hanem az lábujjhegyén és a talpának más területén. Nem a sarkán. Isten pedig azt mondja, hogy ne törtessél fölfele, ne menjél lábujjhegyen, ne kukucskálj át a kerítéseken, mert én megadtam neked horizontálisan és vízszinte függőlegesen és vertikálisan azt a feladatot, amit neked adtam ígéretben, az én igémbe. Aki vertikális és horizontális síkon rendben van, az egyenesen áll. Egyenes áll, a sarkán áll. És amikor az ember a sarkára áll, a sarkán jár, akkor a gerince természetesen nem hajlik meg. Nem kell alázatosnak lenni másoknak, és az egyenes járásnak a következménye valóban az, hogy a sarkamon jár rárok. Isten tehát azt mondja, hogy ha egyenesen jársz, a Bibliában többször van, hogy egyenesen jársz az én törvényembe. Nem azt jelenti, hogy lopakodsz a lábujjhegyeden. Nem azt jelenti, hogy térdelsz. Nem azt jelenti, hogy feküdsz, hanem állj egyenesen. Azt tud egyenesen állni viszont, aki fix talajon áll. Hiszen aki egy fövenyes, egy ingoványos területen áll a sarkán, az elsüllyed. Előbb-utóbb kénytelen használni a lábujjhegyeit, kénytelen használni a teletalpat, kénytelen meggörnyedni, és ebben a pillanatban ott van, állj a sarkadon. De a sarkadon való állásodnak ott van a következménye, csak a kemény talajon tudsz állni a sarkadon. Állj a sarkadon. A sarkadon járjál, egyenesen járjál Isten előtt. Ne menjél fölfele, mert aki fölfel akar menni, aki növekedni akar, nagyobb akar lenni, aki kevélyebb, és aki a másik embernél is többnek akar látszani, az lábujjhegyre áll. Lábujjhegyen áll még a kíváncsi ember is, aki a tömegből kikukucskál. És én azt hiszem, hogy ez a figyelmeztetés, hogy a sarkadon járjál, azért is nagyon aktuális, mert ma a legtöbb hívő ember lábujjhegyen jár, hallgatózik, kukucskál, hol van valami újdonság, fölfel akar menni, mert én nagyobb vagyok, és nagyobb vagyok, az csak lábujjhegyen lehetni. Isten akaratával szembe van, a sarkodat elveszítetted. A sarok nem más, mint az egyenes gerinc, a sarok nem más, mint a stabilitás. Aki a sarkán áll, az nem fut, nem rohan. Aki a sarkán áll, az nem támad, nem rugaszkodik neki, mint a leopárd bárkinek is. Az tudja, mi a dolga. Állj a sarkadra, és menjél a sarkadon. Tudjad, hol a helyed, mert amit Isten adott stabil helyet, azon te stabil lábbal kell, hogy egyenesen álljál, és a gerincoszlopodnak egyenesnek kell lenni. Csak egyenes gerincsel lehet terheket cipelni. Aki előre hajol pár centit is, az már könnyen kaphat egy gerincsérvet. Aki hátra hajol, abba a pillanatban teherrel együtt fölborulhat. Egyenesen állj, egyenesen járj, és akkor van az a következmény, ami a másik szó jelzi, az ákef szó, hogy Isten visszatart a bűnöktől, és te is visszatartod a bűnöknek a közeledését te veled. Így függnek össze a szavak. Tudunk-e egyenesen állni? Ez a kérdés. Tudjuk-e azt, hogy sokszor igazából a kíváncsiságunk, a lelkesedésünk és sok minden Isten parancsától visz távol, Isten ígéretétől visz távol, mert nem vagyunk stabilak, mert nem állunk, hanem szögdécselünk, rohangálunk, táncukálunk, nyújtózkodunk, és sok mindent lehet mondani, ami a következményeket úgy, ahogy van, elrontja. Isten nem tud veled mit kezdeni, amikor ő azt látja, hogy te nyújtózkodsz, kíváncsiskodsz. Nem tud mit kezdeni, amikor te egyre inkább magad akarsz fölfele menni, egy létrán nem lehet talpon állni, és fölfele hegymenetbe nem lehet a sarkadon állni. Isten azt akarja, elégedj meg azzal a platóval, azzal a helyen, amit én adtam neked. Elég néked az én kegyelemem, elég neked Krisztus, állj rajta. Állj, de itt ebben a részben az ígéretek arról szólnak, hogy menjél a sarkadon, ne szögdécselj, nem kell itt örömködni, ne rohanj. Aki a sarkán jár, nem fog rohanni, nem fog kapkodni, és nem fogja a félelmem miatt össze-vissza ugrádozni. Nem lesz kecske. Isten azt akarja megfontoltal, teljes egyenes gerinccel, teljes erővel haladjál, menjél azon az úton, azon a helyen, amit ő adott neked. Ezért igazából ez az ékev szónak ez a jelentése, hogy állj a sarkadra, de én tovább teszem Biblia szerint is, járj a sarkadon, ne kukucskálj, ott mi van még jobb. Éld meg azt az életet, amit Isten adott azon a helyen, és azzal a gerinccel, azzal a tartással, amit ő adott neked. És akkor következnek be, amikor én elfogadom az identitásomat, amikor elfogadom Istentől kapott identitásomat, akkor következik be az, hogy Isten megáld, szeret, megsokasít, megáldja a te méhednek gyümölcsét, tehát élettel áld meg, megáld mindenben. És én úgy gondolom, hogy amikor 14 hónapos éppen elmúlt gyermekemre nézek, akkor Isten ugyanígy néz ránk, és ugyanígy kellene egymásra is nézni. Amikor megszületik egy gyerek, hogyan működik a kis teste? Könyökén hátrafele megy, aztán előre kúszik. A lába még nem működik. Aztán utána elkezdi a lábát már próbálgatni. Aztán utána, ahogy én is figyeltem, a kezdő lépések helyett először lábujjhegyen tipek-topog, próbálja a lábát. Akar növekedni, és növekszik is, mint apró gyermek. De a gyermeki korban ne kívánjuk senkitől, hogy a sarkán álljon. Legyünk ott a testvér mellett az óvó karunkkal, mint az anya ott van a gyerek mellett, vagy az apa, vagy bárki, aki vigyáz, hogy el ne essen. Isten még egy kisgyermeknél is gondoskodott arról, hogy ha elpotyog egy kisgyerek, akkor nem tudja megütni magát szinte, mert úgy tervezte Isten még a kisemberkéket is, hogy amikor elesik, akkor csak fölborul, és már is újra a lábujjhegyén toporzékol, és neki is egy külön öröm, amikor a lábujjhegyén már elkezdi az egyik lépést, másik lépést, és van miben és kiben kapaszkodnia. Isten így néz, és így tanít bennünket, hogy légy testvér, tartsd a kezedet a tipegő topogónak, a lábujjhegyén járó embernek. Te adjál neki hitet, hogy én stabil vagyok, a sarkamon állok, mert két szögdécselő egymás soha nem tudja segíteni. Két bizonytalan ember soha nem tudja egymás segíteni. Két csecsemő se fog kézen fogva járni egymással. Aztán utána, amikor a csecsemő növekszik, akkor lábujjhegyről szépen rááll a lábára, de a keze ott van és kapaszkodik. Te is a lábadra álltál, amikor elindultál Isten útján. De nem mindjárt szögdécselt és szaladtál és futottál, és úgy mentél azzal az egy kiegyenesedett, erős formába, hogy Isten az áldásokat akarja adni, majd később jönnek az áldások. A felnövekedéssel egyenes arányba jönnek az áldások. Az újjászületett csecsemő kereszténynek ne kívánjuk azt, hogy holnap már mindenféle ajándékkal és áldással legyen teli. Ő még csak most kezd tipegni, most kezd fölkelni, még fogni kell a kezét. És Isten így fogta Izrael népét is, és így fogja Krisztus testét is, hogy tanulj meg járni végre, álljál föl. Na most a lábujjhegyed van, nem van. Vagy jó, fogd a kezem. Aztán amikor rálépsz a lábadra, akkor nem baj, ha elpotyorászol, kelj föl. És egyszer csak kiderül, hogy a gyerek futni fog. Futni fog, és a futás után következik be, hogy stabilan is meg tud állni. Tudjuk-e mi nevelni így a mi gyermekeinket, hogy először a lábujjhegyem, először a kis kúszás-mászás után a lábát megismeri. Tudjuk-e tanítani a gyerekünket, hogy valamikor a sarkára álljon. Tudjuk-e azt a hívő testvérünket úgy tanítani, tanítványozni, hogy a sarkára álljon, hogy egyenes legyen a gerince, hogy egyenes tartása legyen, ne inogjon, ne boruljon föl előre, ne rohanjon, és hátra se boruljon föl, hogyha rosszul áll a lábán. Tudunk-e ott lenni testvérként? És amikor arról beszélek, hogy valaki a sarkán jár, tudjátok meg, az élet az nem egészen úgy néz ki, mint a sík terület, bár sík területen lehet menni igazából, Isten szerint, de ennek a síkterületnek is vannak mélypontjai. Akár egy halál, akármilyen időszak az ember életébe, jön a lejtő. Tudod, hogy tudsz lemenni a lejtőbe? Nem lábujjhegyen, mert azonnal fölborulsz. A sarkadat belemélyezted a domboldalba. Azt, amit Isten adott, egyenességet, azt, amit adott neked, támasztak, sík egész életeden az úton, azt belemélyezted, és kényelmesen elérsz oda, abban a mélységben, amit Isten adott neked. A sarkad erre is jó, megfékezi a zuhanást, oda le. a sarkadon járva kell lemenned oda a gödörbe, amit lehet, hogy holnap lesz. Mert az életnek vannak gödrei, mert vannak mélypontjai is. Nem lehet lábújhegyen szögdécselve, vidámkodva menni, jó az Úr majd kihoz belőle. Oda a sarkadat, járj a sarkadon, síkon és gödörbe lefele is, szakadékba lefele is. Járj a sarkadon, mert fölfele nem tudsz menni a sarkadon. Amikor te negy akarsz lenni, akkor minden stabilitásod elveszik. Marad a lábújhegyed, a lábfejed, amivel a bokádat erősítheted, vagy szakíthatod meg, és potyogsz lefele. A stabilitás lefele a sarkadon van. Isten azt mondja, a sarkadon járjál. Síkon az élet minden nagyszerű és egyszerű helyzetében mennyi lassan, úgy, ahogy ő akar. Ja, abban a tempóban, mert aki a sarkán jár, az nem tud gyorsan haladni. Az abban a tempóban megy, amely teszi az egyik lábát a másik után. Sarokban járva, sarkon járva nem lehet futni, nem lehet szertelennek lenni, nem lehet felelőtlennek lenni. Meg kell gondolni minden lépést. Minket Isten valóban úgy teremtett, hogy azon a placon, azon a platón, amit ő adott, Krisztus van, stabilan, egyenesen járhassunk. Értsük meg, hogy bármi van a világon, ha valaki fölfele törtet, az nem stabil és nem egyenes gerincű. Az akár hívő ember, akár társadalmi helyzetétnél fogva törtető, egzisztenciát építő ember, akár ki nem gerinces, illetve gerinces, de megtört gerincű. Ha valaki saját erejéből akar kijönni, és nem úgy akar menni, hogy Isten odarakja, ahol van, az fölfele menet elveszíti azt a stabilitást, és meggörnyed az a gerince, aminek mindig egyenesnek kell lenni az embernek. Egyházaknak meg tud törni a gerincük, mert nagyok akarnak lenni. Hívő embernek megtörik a gerincük, meghajolnak, bealázkodnak, hogy fölfele menjenek. Nem a sarkon, és nem az elrendelt helyen levő ember, mindig görbe gerincű. Ezt meg kell tanulni, és amikor valakinek azt mondják, hogy állj a sarkadra, én azt mondom, járj a sarkadon, ne állj a sarkadra, nem bábú vagy, neked menned kell. Valóban az első lépés, hogy fölállni, de tudni az, hogy merre kell menni. Valóban az első lépés, hogy fölkelni, talpra, és a talpon belül tanuld meg, nem a futás az első, mert elszakadnak az izmaid, nem a fölfele törtetés a következő nagy siker, nagy ébredés, nagy misszió, a következő lépés. Állj a sarkadra, és azon a helyen legyen a lábad, ahol Isten adta, mert akkor adja meg azokat az ajándékokat, amit ő ad, bár szaporodhat, akár gyülekezet, bármi, akkor adhatja meg azt, hogy megáldja az ő népét, megsokasítja, mert az, hogy látok 10 000 embert egy helyen, az nem biztos, hogy Isten népének a sokasodása, és Isten szabályszerűen tanít bennünket arra, hogy miben akar megáldani, és miben áldja meg, megáldja temélyednek gyümölcsét, vagyis az élettel, emberekkel, lelkekkel szaporodik a te földednek gyümölcsét, vagyis gabonádat, mustadat és olajadat. Gabonát, a megtört kenyér, must nem más, mint az örömödnek az alapja, a bornak az alapja, és az olajodat, ami nem más, mint a gyógyulásnak, a felkenésnek és a tűznek, a világításnak az eszköze, alapanyaga, mindent megad Isten. Ha a sarkadon jársz, és ahogy ebben az első mondatban bőven ki van fejtve, és nem így fordítják, és nem így beszélnek róla, Ékert is, mert on, ha amit hallasz, úgy jársz a sarkadon. Ez a pontos fordítása ennek a bibliai versnek. Amit hallasz, nem csak megérted, hanem a sarkadon járva, végig járod, megteszed. Na most ez a kérdés, mit hallasz? Az a kérdés, hogy jársz, mert Isten erre tud áldást adni. Hogyha hallod, azonnal megléped a következő lépést. Hallunk-e, járunk-e? Vagy ülünk, és süketek vagyunk. Vagy hallunk, de nem lépünk. Vagy hallunk, de rohanunk. A lábúj hegyen mászkálunk, osonunk, mint a betörő. Hogy akarsz Istennel áldásban lenni, úgy előre menni, az életed áldát áldott legyen, ha rohangálsz, vagy ülsz, vagy fekszel. Isten férfiaknak azt mondja, kelj fel! nem csak a férfiaknak, mindenkinek ezt mondja, de elsősorban a férfiaknak. Kelj fel, talpra. Mondhatnám talpra magyar, ugye, kicsit visszesen hozzá a párhuzamot. Kelj fel, és járj. Kelj fel, és járj, Lázár. Kelj fel, és járj. Halott vagy, mert halottságba visz a lábujjhegyen való járás, hiszen a betörőt mindig elkapják, hiszen a lábujjhegyen való kukucskálásnak következményei vannak, a bűnnek mindig következményei vannak, és annak a törtetésnek, ami nekünk annyit jelent, hogy lábujjhegyen járunk, mindig van egy pontja, amikor Isten azt mondja, hogy vissza. A Bábel toronytól kezdve sok példát lehet hozni, a fölfele menetelnek mindig van egy végpontja, Isten azt mondja, állj a talpadra, itt elég volt. Tehát akarsz-e áldott életet élni, és ebben a pillanatban hallani, megtenni, a sarkadon járni. Ilyen egyszerű Istennek az üzenete, és ez természetesen tudni kell, hogy gyerekkorban melyik szakaszban van valaki hívőként is, vagy földi gyermekünkért is, és mi a feladatunk a másik testvérrel kapcsolatosan, vagy akár a saját gyermekeinkkel kapcsolatosan. Igen, a gyermek nevelés sem más, mint talpra állítani valakit. Arra helyre, oda, ahova Isten akarja őt tenni. De onnét neki már meg kell tanulni járni, hiszen Izrael is akkor lett felnőtt, amikor akkor lett önálló, és akkor lett a küldetésének, az elindulásának a pillanatába, amikor bement Kánaánba. Addig még csak gyermekkorba volt. Gyermekkor után jön a következő lépés, hogy föl kell nőni, meg kell tanulni járni. A gyermekkor azt a szakaszát élte meg Izrael, idáig tipegtem, topogtam, körbejártam, de most Isten szól. Ha akarod, hogy áldás legyen, állj a talpadra és indulj el. Állj a talpadra. És ez minden egyes hívő embernek az életében így érvényes. Fölálltál, indulj el. De csak oda, amit hallasz, de azonnal. És úgy, ahogy van. Nem gömbölyű talpú cipőbe örömködünk, mert ki az, aki általában föl szokott borulni, és ki az, aki nem áll a talpán és a sarkán, aki egy kicsit be van rúgva nagyon, az nem tud állni. Ne szédüljünk el. Ne szédüljünk el különböző örömködésekben és sok minden jóban. Nem azt jelenti, hogy szálljál el agyilag, meg szellemben, meg lélekben, ahogy sokan szeretnék. Légy reális. Aki a talpán áll, az reális. Az tudja az ő talpát, és tudja a helyet. És áldott az a hely, ahova te leteszed a talpadat. Áldott, ha Isten általi helyre tette. És ha Isten által adott helyre teszed le, akkor ő megadja azt, hogy szaporodsz élettel, akkor ő megadja a mustodat, a kenyeredet, a megtört kenyeret, és az örömöt poharát, és amikor folytathatom tovább, akkor Isten megadja az életünknek a további szakaszában tehenetfajzását, juhaidnak ellését, azon a földön, amely felül megesküdött a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megadja Isten azokat az áldozatokat, amit annak idején ott az oltáron áldoztak fel. Isten, hogyha látja, hogy te teli talppal, egyenes gerincsel mész, azon a helyen, ahol ő akart látni, akkor meg fogja adni azt is, amivel ő felé hála áldozatot adhatsz, vagy bűn, vagy akár béke áldozatot is. Azokat az áldozati eszközöket is, a hálának a gyökerét és a hálának az okát meg fogja adni számodra. De a felszólítás számunkra is érvényes. Állj a sarkadra, indulj el. Amit hallasz, azt tedd a lábaddal. Hallani a lábaddal. Egyen egy érdekes szó összetétel, hallani a lábaddal. Hallja a lábad, hogy mit mond maga Isten, aki téged akar útnak indítani. Hallja a lábad, mert a halló láb az, amely cselekvő láb. Nem azt majd megbeszélem, nem azt majd holnap, meg addig pihenek és ülök. Hallja a lábad a holnapi napot, és ebben több van, mintha külön-külön választanám. Hallani a lábaimmal Isten útját, mert annyit jelent, hogy lépek is. Van válaszom. Nem magyarázkodok, hanem lépek. Szóra lépés a válasz. Ma mit léptünk, ez egy kérdés. Holnap mit lépünk, egy másik kérdés. De egy kérdés ilyenkor visszahatóan mégis elhangzik. A sarkadon vagy? Vagy már megint kíváncsiskodsz, hogy holnap mi lesz? Vagy már megint akarsz egy jobb napot, és elkezdesz emberek erőlködni másokkal a létrán? És mi lesz holnap? és sietteted a gödörnek a végét, hamarabb akarod meglátni, bele is esel. Tudsz-e a sarkadon menni? Tudsz-e a sarkadon járni? És egy óriási kérdés. Tudod-e, hogy Isten a stabilitást nem a lábujjaidba rakta, hanem a gerinc teljességében, aminek a végén ott van, maga a sarkad, maga az, ami önmagában biztosítja, hogy a gerincet egyenesen legyen, egy súlypontban legyen, mert egy kicsi félfokos eltérésnél már bármelyik szerved is megsérül, ha sérvet kaphatsz, egyenesen járni soha nem lehet erőből, izomból, csak gerincből. Az igazi súlyemelő is tudja, hogy gerincből lehet emelni, és nem izomból. A gerincsérültek tudják, hogy olykor izommal lehet rásegíteni, mert nem maradt más. De ennek ellenére Isten azt akarja, hogy egy erős oszlop legyél, a gerinced és a sarkad egységében oszlop legyél, amelyik tehert bír, amelyik egyenes, és az egyenességgel gyakorlatilag mi történik? Az, hogy Isten szerinti akaratban jársz, és ebben a pillanatban az áldások birtokosa lehetsz. Tehát ékev sarok, ékev következmény. Igen, a saroknak van egy következménye, így is mondhatnám. Az, hogy visszatartom magamat. Mert a sarkon nem lehet futni. Mert sarkon nem lehet csak stabilnak lenni. Aki fut, álljon meg, álljon a talpára, álljon a sarkára. Sokszor mondjuk, hogy helyre, talpra állítunk dolgokat. Nem mi állítsunk helyre, hanem önmagunknak kell helyreállni, talpra, és a talpnak a lényeg, hogy sarkunk is ott legyen. Nem csak a talpunk, ez egy fokkal már több. Ha talpra állítjuk az elrontott dolgokat, egyenessé tesszük, láthatóvá tesszük, Isten szerinti törvényben járatjuk, visszatartjuk az elhajlásokat jobbra-balra. Mert a visszatartás nem csak Jákob fogta meg az Ézsau sarkát, nem csak visszatartotta, az egyenesség visszatart sok mindent. Visszatartja az eleséseket, visszatartja a hitetlenségeknek a különböző következményeit, visszatart minden katasztrófát. Ha mész gödörbe, akkor. Ha rohansz fölfele lábújhegyen, akkor. Mert minden eltérésnek a sarkonjáráson túl következménye van. És a következményektől visszatart Isten. Ez a heti szakasznak számomra igazából a üzenete, Mózesnek itt az üzenete a nép irányában, búcsúzás szinte, és igazából tényleg a törvénykönyvnek az ismertetése, ennek a figyelmeztetése, hogyha jársz, nem csak az, hogy hogyan jársz, hanem Istennel járjál. A heti szakasznak mégis van egy profétai része, ami most a második szombat a nagy ünnep előtt, vigasztaló szombat, most a feddő proféciáciák helyett 7 szombaton keresztül vigasztaló proféciák vannak. És ennek az egy, a mai szakasza az ékev heti szakaszhoz kapcsolódóan Ézsaiás könyvének a 49. fejezetében olvasható a 14. verstől. És szól, Sion elhagyott az Úr engem, és erőlem elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezik-e anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimban metszettelek téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. És ez igazából valóban számukra, és kapcsolódóan is üzenet. Elfeledkezhetik az anya? Elfeledkezik? Hagyja, igen, hagyja növekedni a gyermekét, de el nem felejti. Izrael népének egészen a mai napig, a fogantatástól kezdve a felnőtt korúságig tartó folyamaton ment át. Izrael népe hamarosan felnőtt lesz, már felnőtt igazából, bár nem kezdte el még a felnőtti szolgálatát. Ebbe a korba apró gyermekként kezelte Isten. Nem felejtkezett el róla. Elnézte az összes vétkét és az összes olyan botlását, amely gyermeknél ott van. Hiszen a gyermek se akar elesni, mikor a két lábára áll, de még nem tud járni, még nem felnőtt. A gyermek se tehet sok mindenről. Elfeledkezik? Elfeledkezik-e, és Istennek itt ez a szava, hogy a kezembe vagy metszve. És gondoljátok el, valamikor diákkoromban is, akkor még nem voltak ilyen modern puskák, mit csináltunk a tételekkel? Beleírtuk a kezünkbe, félsztollal még akkor, és egyéb csodálatos eszközökkel, meg ide-oda, de a tenyerünkbe írtuk a megoldó képleteit a matematikának. Körülbelül ezzel tudom árnyalni és bemutatni, Isten hogy foglalkozik, és hogy gondol Isten népére, és Izraelre épp úgy, mint mi ránk, beleírja a tenyerembe. Ha bele van írva a tenyerembe valami, az annyit jelent, hogy ha fölemelem a kezemet, és cselekedni akarok, előtte látom, hogy mit kell cselekednem. Nem feledékeny Isten, de emlékeztetőül mindig ott van. Még Isten is emlékeztetőül, hogy még el ne felejtse, bár ő nem felejt, el ne felejtse, ott van a kezedbe, kezébe írva a te sorsod. A te életed, Izrael élete, ott van. Isten mielőtt cselekszik valamit, az ígéretére emlékszik. Amikor Isten valamit a te életedbe cselekszik, az ígéretei ott vannak a kezébe. Nem az, amit te csináltál. Nem az, amit elpotyogtál. Nem az, amit gyermekként össze-vissza botorkáltál, és totyogtál jobbra-balra. Isten benned a gyermekbe azt látja, akivé akar tenni. Mert megírta rólad a saját kezébe a te életedet és az életutadat. Hát ennél szebb ígéret és vigasz nem kell. Igen, most elpotyogtál, gyerek vagy. Igaz, még nem tudsz járni. Igaz, még nem tudsz előre haladni. De ha Isten a kezében néz, akkor látja, hogy ő hogy fog téged megtanítani járni, hogy fog elvinni az a célig, hogy fogja az ígéreteit beteljesíteni a ti életedbe. Tudod, hogy Isten kezébe vagy mecve, bele vagy vésve, lemoshatatlanul, visszavonhatatlanul. Ez olyan jó és olyan szép ígéret. És mondhatnám azt, hogy gyerekek, nem jó ez. Hiszen egyikünk így tippeg, a másik úgy botlik. Hiszen az egész hívő élet erről szól, hogy járunk, de azért néha kíváncsiskodunk és beleesünk a bűnbe, hogy a sarkunkról az eszünkkel akarunk, és a mások család kísértéseinek elesve kíváncsiskodunk, meg nagyobbak akarunk lenni, mert a világ azt mondja, nyújtózkodj egy kicsikért, és ahogy én nyújtózkodni, nagyobb akarok lenni, már is elveszettem az alapjaimat, már is elveszettem a sarkon valójában. Járást, állást is. Isten elnézi, mert a kezébe vagy mecve. Nem arról szól, hogy amnesztia van véglegesen, hanem azt, amit egy gyerek tesz, valóban megbocsátja. És mosolyogva bocsátja meg. Téged vigasztalva, most miért elestél? Ne félj! Az én kezemben annyit jelent, hogy te akkor is eljutsz a célhoz. Én akkor is beteljesítem azt, mert ígéretem az, hogy téged a célig eljutatlak. Lehet, hogy kék és zöld vagy, lehet, hogy monokli van a fejeden, mert elbotlottál. Minden gyereken vannak horzsolások, pupok. Ne félj, ne sírj, nem hagytalak el. Te tanulsz járni, te kóboroltál el, te nyújtózkodtál, te nem voltál a sarkadon, tanulj már megjárni. Vagy te feküdtél le, miközben az idő elment fölötted? Te ültél le, miközben tenned kellett volna valamit, és kimaradtál Isten üdvterdejének egyes részeiből? Nem baj. Ez nem üdvösség kérdése. Vesztes lett. Én ne sírj, a kezembe be vagy vésve. De tanulj meg járni végre, és indulj már el, és állj a sarkadra, és a sarkadon járjál, hogy mindezt be tudjam tölteni. Egyenes gerincsel, férfiként. Nem hernyó vagy, gerinctelen, nem gerinctelen állatvilág része, Isten minden embernek gerinc adott, tartást adott, gerinces vagy. Talán ezt a szót is el lehet, de hangosan mondani, értsd meg, gerinces vagy. És a gerinced az veszélyes is, mert ha előre hajol abba a pillanatba, a fizika törvényszerűségeit is megérzed, megszakíthatod magad, ha rossz formába emel súlyt, vagy rosszul hordod a súlyt. Mert meggörnyedten, ha megterhellek, abban a pillanatban recsen a csigolyád. De az egyenes gerincű embert soha nem tudja lenyomni. Maximum a betonba benyomja a súly, de nem tud sérülni bele. Hátradülök, előredülök, lábujjhegyen vagyok? Futok, szaladok? Isten tartóoszlopnak és teherhordónak akar téged, és épp elég a saját életedet vinni, mint terhet, épp elég vinni a rád bízott dolgokat, teherhordónak és erős embernek teremtett Isten. Lehet, hogy most gyerek vagy, lehet, hogy most sírsz, hova lett az apa. Lehet, hogy sírsz, hogy hova lett, hát nem bírom. Mi tanulj megjárni. És ha tudsz járni, és a sarkadon jársz, több terhet tudsz elviselni. Több áldásban van részed. Isten ezt akar, hogy tanulj megjárni, hogy áldani tudjalak. Tanulj megjárni, hogy felnőttként rád tudjak bízni terheket, szolgálatot és mindent. Ne osonjál, ugrándozzál, létrán mászkálj, bibliaiskolák címereivel létrázzál. Menjél, tanulj megjárni. Tanulj megjárni, Isten ezt akarja az minden egyes gyermekének mondani. És amikor ezt a Ézsaiás 49-nek a további részét olvasom, olyan szépen ki tudják emelni, főleg a filoszemiták, hogy összegyűjtelek, meg királyok hozdalak téged a karjaidba. Igen, ez így van. Királyok lesznek dajkálóid, fejedelme azt mondja, dajkáid. De nem csak erről szól ez az üzenet. Neked szól gyereknek, hogy mint gyereket összegyűjtelek. Igen, összegyűjtelek. Még akkor is, ha gyerek vagy. Mert az én ígéretem örök számodra. És Istennek a üzenete az 50. fejezetben is számunkra vonatkozik. Így szól az Úr. Hol van anyátok elváló levele, amellyel őt elbocsátám? Hogy hol van egy kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Íme a ti vétkeitekért adattatok el, és a bűneitekért bocsátott el anyátok. Izrael népére vonatkozik ez. Izrael népe Isten felesége, és Isten felesége úgy nevezi, nem vált el tőle. Hol van? Hol van? Isten ezt most is szól. Hol van az a vállólevél, amit az én szeretett feleségemnek adtam, hogy el lehet menni? Hol van az, hogy Izraelnek nincsen már meg az elhívása? Hol van az a választott nép, ki lett utasítva? Hát nem ismerjük a Bibliát. Pedig aztán ez egy igazi messiási üzenet és profécia, hiszen ezt valamennyi keresztény ismeri. Amikor a 6. verset olvasom, a golgotai váltságműre is gondolhatunk, hátamat odaadám a verőknek, az orcámat a szaggatóknak. A messiási üzenetet, a messiási proféciát, a messiásról való proféciát olyan szépen ki tudjuk ragadni, de itt valakiről még szó van, Izrael népéről. Valakiről szó van Istennek a feleségéről, aki Isten maga tesz bizonságot. Oly jó lenne ezt tudni, mert akkor bizony egészen másképp lenne a viszonyunk, és egészen másképp tudnánk egymás felé szolgálni, hogyha ezt ismernénk egymás irányába. És mégis az 51. fejezetnek a 3. versével zárnám a mait, amikor Isten valóban vigasztaló zsoltárt ad, mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és a kietlenjét olyan, mint az Úrnak kertje. Öröm és vigasság találtatik abban. Háladás és dicséret szava. No, ezt általában úgy lehet hallani a mondat második felét, igen, tele örömmel, vigassággal. Mi egymás örüljünk, halleluja, tegyük fel a kezünket. Itt egészen más vigasztalásról van szó. Megvigasztalja az Úr a Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden. Mi az, hogy olyanná teszi az Éden, és ez a kérdés, ami többször is elő fog fordulni mostanában, olyan lesz, mint az Éden. Isten ígérete, hogy ezt az ígéretét, a vigasztalását úgy fogja beteljesíteni, hogy nem lesz többet bűn. Előkerül a bűnnek a kérdése. Mi az, hogy bűn? Mert a bűntelen állapot az olyan, mint az Édenkert. Isten megvigasztalása az, hogy a bűnt, mint olyan megszűnik. Ez Isten vigasztalása. Édenkerti állapot. Az Édenkertben nem volt bűn. A bűn nem más, mint az engedetlenség következménye. Hiszen az Édenkertből való kiutasítás után az emberiség olyan területre került, ami már nem Isten felügyelete alatt levő, testi és lelki területre, a szellemiből. És Isten azt üzeni ezzel, hogy amikor megvigasztal az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, pusztáját, akkor ítélet, igazság és kegyelem az fog uralkodni Sion hegyén. Ismerjük azt, amikor megszólal a Biblia, Sionért nem hallgatok. Én úgy gondolom, a vigasztalásnál, amikor Isten fölkínálja ezt a vigasztalást, akkor azt kell mondanom, Uram, nem hallgatok Sionér, mert valóban romba van, pusztában van, valóban nem kies, hanem kietlen. Szüksége van arra, hogy Isten törvénye újra helyre álljon. Szüksége van arra, hogy ítélet az elhangozzék. Szüksége van arra, hogy az ítélettel a kegyelem is az ő része lehessen. Ez Isten ígérete. Isten vigasztaló ígérete Izraelnek ebben a bibliai részben az, hogy küldi a törvényt, az ítéletet a kegyelemmel. Hogy a bűnt legyőzze. És ez a mi vigasztalásunk is. Amikor ebben a világban élünk, ez a mi érthetetlennek tűnő vigasztalásunk. Isten nem a testi-lelki vágyainkat akarja kielégíteni, megelégíteni. Nem azt akarja, hogy tegyél valamit, majd én fizetek, ahogy olvastam a rossz fordításban, és van következmény Istennek való viszonyával, hanem Istennek az az akarata, hogy olyan legyen az életünk, mint az édenkertje. A gaz az a pillanatok alatt elterjed, elburjánzik, mindent elfoglal, Isten pedig az ő szeretetével és az ő erejével az édenkertet akarja újra helyreállítani és újra kiterjeszteni. Mégpedig úgy, hogy ítélettel, kegyelemmel, és ez a mi vigasztalásunk, és a mi vigasztalásunknak a következménye az öröm, vigasság, hálaadás és dicséret. Istennek ez a vigasztalás a mai időkben is, hogy küldöm a helyreállítást. Az elburjánzott gazt kiírtom, és sok mindent. Úgy, ahogy a Bibliában is olvassuk, amikor az utolsó aratás lesz, akkor elküldi az övéit, és először a konkoly szedik ki. Istennek a vigasztaló ígérete is az, először kitakarítom a szemetet, hogy utána édenkerti állapot legyen. Istennek harca van a bűn ellen, mert győzött a bűn ellen, harca van, mert győzött a bűn ellen a kegyelem által, a golgotai váltságáldozat által, de valóban fáj-e nekünk ez az állapot? Mert ha fáj nekünk a bűnös állapot, akkor van válasz. Megvigasztallak, mert nekem hatalmam és erőm van a bűn és a halál fölött is. Isten meg akarja vigasztalni az ő népét, hogy örömvigasság találhassék benne, háladás és dicséret szava. Igazából meg kellene végre értenünk, hogy Istennek a vigasztalása nagyon is kemény, mert a bennünk levő bűnt meg akarja ítélni, a világban levő bűnt meg akarja ítélni, meg is fogja ítélni, Krisztus testében elburjánzott, mindenféle gizgaszt meg akarja ítélni. És aki érti és megérzi az kegyelemnek azt az ízét, amit megélhet, akkor valóban nem lehet más a szívébe. Örömvigasság, hálaadás. Nem az örömvigasság és a hálaadás tompítja és szünteti meg a bűnt. Mindent megfordít a sátán, ez egy olyan jó játéka. Hanem Isten ítélete a kegyelemmel. Ez adhat vigaszt, örömet, hálaadás, és mindazt, amit itt felolvastam. Mindez természetesen kapcsolódik az előző bibliai heti szakaszhoz is, az ékefhez is, mert Isten látja, hogy az ember önmagába nem rossz, hanem rossz helyre született, idegen területre. A bűnt nem magunkba hordozzuk, hanem a bűnt mi fogadjuk be, és annak mondok igent. Mert gyermekek vagyunk. Sokszor a gyermeket becsapják. Sokszor a gyermek nem tanul meg járni, és mindenféle bajt okoz önmagának és másoknak is. Isten a gyermekeknek üzeni, megvigasztallak, de megtanítalak járni. Egyenes gerincsel azt fogod tenni, amit én mondok. És ez nem más, mint a újjászületett embernek a sajátja. Én a sarkamon állok és járok, nem ülök, nem fekszek és nem tipegek, nem táncolok és nem létrázok, a sarkamon megyek, sarkamon állok, azon a helyen, amire Isten állított, mert az nem iszapos, nem homokos terület, a szikla, ott vagyok, azon az úton megyek. Az úton, aki maga a szikla, hiszen Krisztus az út, azon sarokkal járok. Megfontoltan, mert Isten azt rendelte, hogy ne szökdécseljek. Megfontoltan, mert terheket kell vinnem. Megfontoltan, lassan, ahogy ő akarja, abban a tempóban, egészen hazafele. Nem lehet hazarohanni a mennyországba, menni kell az úton. Nem lehet egyik pillanatra mindent megoldani a másik pillanatra, meg kell tanulni járni. És ha megtanulok járni, akkor abban a pillanatban önmagam terheit is el tudom vinni, mások terheit is el tudom vinni, mindazt, amit Isten adott számomra feladatként, és akkor a szívem tele van örömmel, mert egyenesen járva, egyenesen tudok járni, hiszen nem tud elcsábítani semmi olyan kísértés, semmi olyan bűn, ami engem a magasságokba akar vinni, vagy a mélységekbe, vagy félre, le az útról, akkor már örömöm van, teljes örömöm van, hiszen kegyelemben, Krisztusban az úton menni egészen az ajtó, az atyáig vezet, amikor odaállhatok, hogy megérkeztem. Én úgy gondolom, valóban meg kell tanulnunk járni. Nem azon az úton, amiket kitalálnak nekünk, hanem a sarkunkon. A sarkunkon és a sarkon járásnak az a feltétele, ami ugyanebben a bibliai versben van, ha hallja a lábad és megcselekszi. Hallja a lábad, mit kell tennie? Van-e hallásod, és van-e engedelmes válaszod erre? Mert ez a te vigasztalásod. Mert ezen az úton valóban öröm van, valóban hálaadás van, valóban Isten megvigasztal. Mert ez az út onnét a nem Édenből az Édenbe vezet. Ez az út valóban az Édenbe, haza, a mennyországba vezet. És az ember mikor megy, mikor Isten törvényeit egyre jobban megismeri, és Isten törvényei egyre jobban megvizsgálják és megítélik, és egyre nagyobb a kegyelem az életében, mint uralkodó, akkor egyre inkább a sarkára áll. Sok minden olyan tulajdonsága és olyan kísértése szűnik meg, ami meghajlása vagy hátradőlésre készteti. Sok minden olyan történik az életében, többet nem tud ülni és nem tud feküdni, dagonyázni, lusta lenni, hanem menni kell neki, mert érzés tudja, hogy menni kell, mert jó menni. Megvigasztalja Isten Siont, valóban leomlott, valóban most elgazdasosodott terület, Isten népe is. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, hanem ilyen állapotban van. Köszönhetően a gyermekkornak, köszönhetően az, hogy a gyülekezetekben nem tanítják meg járni az embereket, köszönhetően, hogy nincsenek testvérek, akik fogják a kisebb testvér kezét, köszönhetően annak, hogy megtanítják ugrálni, de talpán járni nem, megtanítják mindenre, de a gyerekből nem lesz felnőtt, aki a sarkára áll, és elindul, és egyedül Istennek engedelmes. Itt a baj. És Isten őket akarja megvigasztalni. Azzal, hogy megtanítja, csak úgy járhatsz, ahogy én akarom. Mert így szeretlek, megvigasztallak. Megmondom, mi a rossz az úton. Megmondom, hogy mi volt a rossz a szökdécselesetben. Megmondom neked, mi volt az, ami pihenés helyett lustaság volt. Megmondom neked, hogy tudjál bocsánatot kérni, leporolni magadat, és elindulni. Elég már ebből az ácsorgásból, elég már az ücsörgésből, elég már a nagy lelkesedő létramászásákból, elég már a szögdécselésekből, és elég mindenféle táncikálásból. Racionálisan, előre, talpon, sarkon, talpon, engedelmesen. Adja Isten, hogy tényleg fölnőjünk a gyerekkorból, és felnőttként azon az úton, amit Isten kegyelemből adott nekünk, magát az ő fiát, teherbírjon, és egyenesen járhassunk. Mert az egyenes embert nem lehet föllökni a sarkánál, sarkán jár, aki hajol vagy hátradől, az pillanatokat föl lehet dönteni. A sátának pedig ez a szándéka, föl akar lökni, feküdj meg. Lehet, hogy sikerült porba esned, állj föl, van talpad, van sarkad, van utad, Isten pedig megmondja, mi a következő lépés. Az első lépés az, hogy kimondom, igen, akarok menni.